Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, ezen a mai napon, mai ünnepünkön, a nemzeti ünnepünkön azért imádkozzunk, hogy a lélekben tartozzunk össze. Hiszen mindenfajta összetartozásunkat az elmúlt századok során megkérdőjeleztek. Sajnos mi is sok mindennek okai vagyunk. Éppen ezért talán egy kicsit más szempontból is kellene gondolkodnunk az összetartozásunkon. És ezt én így tudnám mondani, a lélekben összetartozni, hiszen egyre kevesebben vagyunk, egyre kevesebb magyar él az elszakított területeken is. Talán azt is be kell látnunk, hogy az erőnk is fogytán. Hiszen egy nemzet akkor kezd fogyatkozni, amikor elfogy az ereje. Ezek tények, ezeket nem lehet pótolni nemzetieskedés és egyéb gondolatokkal. Ebben a szentmisében különösképpen is kérjük ezt a lelket, amely valamiképpen a mindennapi érdekek fölé emel bennünket, és ha komolyan gondoljuk, akkor egyesíthet minket. Ezt a szentmisét egy élő család tagjaiért ajánljuk fel. Nem tudom, kikről van szó, Isten tudja. És én azt hiszem, hogy ma, amikor mi itt együtt lehetünk, akkor, amikor mi élő emberekért imádkozhatunk, akkor gondoljunk arra, hogy hány ember áldozta az életét azért, hogy mi most itt lehessünk. Azért, hogy ma élő magyarokról lehessen gondolkodni. Adjon az Isten nekünk erőt. Az erő az vagy lelki, vagy nincs. Lelki erőre van szükségünk, hogy életünk legyen. Tartsunk bűnbánatot. Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, hogy méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az ember fiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Az ítélet ez. A világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei. Aki azonban az igazságot cselekszi, a világosságra megy. Hadd nyilvánuljanak ki tettei, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, akkor, amikor 2 évvel ezelőtt, nem sokkal a Szentatya megválasztása után találkozhattam vele, akkor ő azt mondotta, hogy induljunk el. Induljunk el egymás felé, és külön hangsúlyozta, hogy induljunk el azok felé, akik bajban vannak. Hát ez a mai evangélium pontosan erre szólít föl bennünket, hogy induljunk el a világba, és gyújtsunk fényeket. Mert hát valóban nagy a sötétség. Bizonyos értelemben a világnak a mai sorsa, helyzete olyan, mint annak idején volt, amit a mai olvasmányban hallottunk, Izrael története, a gonoszság elhatalmasodott. És ennek egyetlen oka volt, meg is fogalmazza a próféta, elhagyták Istennek a törvényeit. Nem kell itt tudakozódni, és nem kell itt töprengeni, hogy minek mi az oka. Egyetlen ok van, mert a világ is törvények szerint él, az emberek is törvények szerint élnek, és hogyha ezeket a törvényeket semmibe vesszük, akkor egyszerűen fölborul a világnak a rendje. Ezt a rendet, inkább így kellene mondani, hogy rendetlenséget, a Szentírás sötétségnek mondja. A sötétségben nem lehet tájékozódni, a sötétségben nem lehet építeni. A sötétség az egyszerűen blokkolja az embert. Ezen a mai vasárnapon egy nagyon fontos üzenetet kapunk, mégpedig az Isten titkáról. Isten titka az ember titka, Isten és az ember titka pedig nem más, mint az élet szolgálata. Nem kell itt semmit kutatni, meg keresni, hogy miben is áll az élet, az élet szolgálatában. Az a baj, hogy általában az emberek igyekeznek kimagyarázni ezt, ahogy annak idején is történt, és iszonyúan megbűnhődtek miatta. Ma ugyanerről van szó. Bűnhődünk, bűnhődik az egész világ, mert elhagyta az Isten törvényeit. Az Isten törvényei egyszerűen azt jelentik, hogy az ember közösségi lény, az ember közösségben él, és az embernek feladata az, hogy ennek a közösségnek olyan viszonyai szülessenek meg, amelyben az emberi élet értelmet nyer. A törvény, az élet törvénye erre szólít fel. Mi az Isten titka? A Szentírás magyarázók azt mondják, hogy az egész kinyilatkoztatásnak ez az egyetlen mondat a foglalata, amit előbb hallottunk, azt mondják, hogy az egész Biblia, az egész Szentírás emiatt az egyetlen mondat miatt íródott meg. És ez az egyetlen mondat így hangzik: úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A szeretetről van szó, és arról, hogy valaki ezt a szeretetet kinyilatkoztatja, és ez a szeretet az életet jelenti. Ha most mi tovább lépünk, akkor ez azt jelenti, hogy mi keresztények nem az Isten önkéntesei vagyunk, félre ne értsük. Mi keresztények egy kincset hordozunk. A keresztségben Isten ránk bízta az ő titkát. Az Isten titka pedig a szeretet, amely szeretetet ki kell fejezni. Jézus még parancsról is beszél a szeretettel kapcsolatosan. És ebben az esetben az ember érvényesíti a saját életében az isteni szándékot, az isteni akaratot. Nagyon érdekes, Karl Barth, ez egy evangélikus teológus volt, egy svájci nagy teológus, aki, amikor ezt a mondatot elolvasta, akkor sírni kezdett, és erről a mondatról ő soha nem mert prédikálni. Egyszerűen azért nem, mert azt mondotta, hogy ehhez a titokhoz emberi szavakkal nem lehet fölnőni. Ez Barthnak a titka, bárcsak a mi életünk titka is lenne. Egyébként azon érdemes elgondolkodnunk, hogy kinek mondja ezt Jézus. A mai evangélium erről nem beszél. Jézus egy olyan valakinek jelenti ki ezt, aki ének idején, titokban, belső vágytól indítatva keresi Jézust, tehát nem Jézushoz tartozó valaki volt, de valamilyen fajta vonzás volt a szívében, vagy késztetés. Úgy hívták, hogy Nikodémus. Ez a Nikodémus aztán később Jézus golgotai szenvedésekor arimatiai Józseffel együtt sodródott Jézus közelébe, valószínű, aztán attól kezdve már mindörökre. Érdemes egy kicsit nekünk már ezen is elgondolkodni, hogy Jézus egy ilyen emberrel osztja meg ezt a titkot. Nem egy olyan valakivel, aki hozzátartozik. Nem a tanítványainak mondja ezt el, egy kereső embernek. Talán ez egy picin keremény sugár. Mert Jézus odafigyel mindenkire, de különösen a kereső emberekre. És ha igazán őszinték vagyunk, akkor egész életünkben próbáljuk megközelíteni az életnek a titkát. Nem hiszem el, hogy van valaki, aki ezt érti, aki ezt ki tudja meríteni. Sejtéseink vannak, miért is születtünk, hogy is kell élnünk. Arról nem is beszélve, hogy amikor valamit is megsejtünk ebből, akkor kiderül, hogy milyen fogyatékosak vagyunk. Milyen erőtlenek vagyunk, milyen kevés hozzá az erőnk. Arról nem is beszélve, ha az Istent se kérjük, akkor meg szinte reménytelen a helyzet. Pedig az élet vagy a szeretet hordozottja, vagy egyszerűen megszűnik. No, egy kicsit erre a találkozásra figyeljünk oda. Ugye először is Nikodémus titokban keresi Jézust. Szóval nem volt benne annyi, hogy elé álljon, úgy nyilvánosan. És nem a maga nevében beszél. Mester, tudjuk, hogy Istentől küldött valaki vagy, és tudod az igazságot. Vajon kinek a nevében beszélt Nikodémus? Kiknek a nevében beszélt Nikodémus? Miért nem a maga nevében szólalt meg? Egy kicsit arra figyelmeztet bennünket, hogy sajnos mi emberek igen sokszor így fogalmazunk, így általánosságban. Nem a magunk nevében. Mert akkor érintettek lennénk. Arról nem is beszélve, hogy Nikodémus, ugye ebben az esetben, amikor így beszél, így megszólal, akkor azért magát mégiscsak azok közé számította, akik keresik ezt a Jézust. Nyilvánvalóan ebben a keresésben és ebben a megszólalásban benn volt az, hogy én kereslek, többiek nem. Milyen sajátos emberi gondolkodás, amikor az ember egy kicsit mindig azokkal hasonlítja magát össze, akik nála rosszabbnak tűnnek. Mekkora kísértésünk nekünk az, hogy mi imádkozunk, meg templomba jövünk, akkor mi jobbak vagyunk a többieknél. Mi lenne, ha egyszer azokhoz akarnánk magunkat hasonlítani, akik nálunk jobbak? Nem véletlen, hogy az istentelen propagandák mindig is a történelem során azokat üldözték, akik példaképek voltak, akikhez emberek igazították az életüket, akikre emberek fölfigyeltek. Ezeket el kell tüntetni az útból, ezek veszélyesek. Ezek a világosság fiai. És aztán Jézus egyszerűen válaszol ennek az embernek, olyan választ ad, amire ő nem kérdezett. Azt mondta, hogy újjá kell születni, Nikodémus. Ez meglepte. És akkor rögtön arra hivatkozik, ez már a lelkét érintette, rögtön arra hivatkozik, öreg vagyok. Hát hogy lehet egy öreg embernek újjá születni? És akkor ilyen naturalisztikus módon fejezi ki magát. Nagyon érdekes egyébként ez egy két világ találkozása. Itt van egy öreg ember, és itt van egy fiatal tanító. Két világ ütközik. És amikor ezzel az új világgal találkozik Nikodémus, akkor rögtön megszületik a kifogás. Öreg vagyok. Erre Jézus. Azt mondja, most ilyeneket beszélsz. Hát te Izrael tanítója vagy. Hát te tudod, hogy mit jelent az, hogy újjá kell születni. Hát most nem akarja tudni. És ugye, akkor Jézus kimondja ezt a mondatot. Mint egy ezzel válaszol ennek az embernek. Vagy újjászületünk Isten titkában, és rádöbbenünk arra, ami emberi életünk titkára, vagy hiába születtünk. Tehát, ha komolyan gondolkodunk, akkor a törvény az élet törvénye. Minden törvény az életet akarja szolgálni. És az élet törvénye ez. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mind, aki benne hisz, el ne vesszen. A bűnbesüllyedt világnak odaadja a bűntelen Jézust. Nyilvánvaló és egyértelmű volt a vég. Nyilvánvaló volt, hogy ez a bűntelen Jézus áldozata lesz a világnak. Hányszor beszéltünk erről, hogy a szeretet drámai. Aki szeret, az kiszolgáltatja magát. Aki szeret, az belehal az életbe. Aki nem akar szeretni, az az életét akarja megmenteni, az ki akarja magát vonni az élet forgatagából. Az ki akarja magát vonni az életnek az áldozatából. Ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal el, egyedül marad, és nem lesz termés. Ha az ember nem szeret, akkor nem lesz élet. Kockázatos, drámai. De ez a rend. Azért születtünk, hogy az életet szolgáljuk. És ezt Jézus tanítja nekünk. Újjá kell születni lélekben. Újjá kell születni az élet szolgálatára. Múlt vasárnap Istenes Szent János atyánk ünnepén pontosan ezt hangsúlyoztam. A szolgálat menti meg a világot. Nincs más lehetőség. Milyen érdekes lenne, ha egyszer ezt tudnánk mondani, akár Nikodémussal együtt. Úgy szeretett engem az Isten, hogy egyszülött fiát adta értem, hogy életem legyen. Gondolkodjunk el egy ilyen személyre szóló igazságon. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjének. És szeretném a testvéreknek mondani, hogy ma gyűjtés van a kárpátaljaiak megsegítésére minden katolikus templomban. Talán egy szempontot hadd mondjak, a magyarok leghűségesebb szövetségesei a ruszinok voltak mindig. Az emberi érdekeink fölötti összetartozás kegyelmét kérjük az Istentől, hogy megmaradjunk magyarnak és kereszténynek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Könyörögjünk. Istenünk, te megvilágosítasz minden embert, aki a világra születik. Kérünk, ragyogja be szívünket, kegyelmet, fénye, hogy mindig úgy gondolkodjunk, ahogy hozzád méltó, fölségednek kedves, és őszintén szeressünk téged, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében.